Sziasztok, ez itt az Intim Szféra Podcast, a hormonmentes.hu podcastje. És jövünk a második évaddal, hogyha el tudjuk mondani nevetés nélkül. Itt van velem Janka is, aki csápol.
Amúgy szerintem jó a nevetés, de mindegy. Sziasztok, itt vagyunk újra.
Érdekes témával jövünk majd, ami az óvszerek topikja lesz, de előtte Jankának el kell mondani, hogy hogy áll a könyvvel, és mit csinál a TikTokon.
Ez most így hirtelen ért. Hogy állok a könyvvel? Nem haladtam vele most az elmúlt másfél hónapban, amióta iskolakezdés volt a gyerekeknek, meg bölcsi kezdés, ami meglepő, mert az kellett volna, hogy pont most már haladjak vele, de nem, mert utol kellett érni magunkat a vállalkozással kapcsolatos dolgokban, meg helyette elindítottam a TikTok csatornámat, mert most már elkerülhetetlennek láttam, hogy ezen a platformon is jelen legyek, pedig minden porcikám tiltakozott ellene, de aztán egész jól sikerült a debütáció.
Mit csináltál a TikTokon?
Óvszeres videót.
Na de várj, oké, hogy óvszeres, de hogy?
Hát menjenek és nézzék meg, ha van TikTokjuk. De felraktam az
Nem fogjuk tudni
megúszni.
Miért húzkodsz a lábadra? Óvszertárult-e?
Hogy bebizonyítsam, hogy nyúlik és nagy. Meg mert tudtam, hogy ez egy olyan téma, amivel magamra vonhatom a figyelmet. És a fontos témákra. Igazából nem magamra, hanem a fontos témákra.
Provokálni akartál?
Egy kicsit igen.
És milyen volt?
A provokáció?
Nem, az óvszer.
A lábamon csúszkált. Utána, amikor felálltam benne, akkor csúszkált. De szóval a lényeg az, hogy nyilván már van annyi tapasztalatom a közösségi média jelenlétben, hogy pontosan tudom azt, hogy mik azok a témák, amik el fognak érni nagy közönséghez, mi az, amivel jól be lehet húzni az embereket, és mi az, ami még oktató jellegű is emellett, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból abszolút van helye a provokációnak. A provokatív tartalomnak, inkább úgy mondom, akkor, hogyha nem önmagáért való, hanem rögtön a platform szellemiségétől kicsit eltérően nem csak a geg részét csináltam meg ennek a dolognak, hogy a lábamra húztam az óvszert, hanem elmondtam utána pár értelmes mondatot is arról, hogy miért fontos az óvszer használata, ami aztán magával hozott egy nagyon durva komment cunamit, amiről majd beszélni fogunk így az óvszer kapcsán, és elképesztően tanulságos egyébként, mind olyan szempontból, hogy milyen színvonal van a TikTokon, és olyan szempontból is, hogy milyen véleménye van mondjuk a férfiak egy részének az óvszerről, és vajon miért. Úgyhogy igazából ez adta ennek a mai adásnak az apropóját, vagy ez is, hogy...
De miért pont az óvszerrel tartottad fontosnak?
Elkezdeni
a témát. Hiszen te termékenységtudat oktató vagy. Adja a kérdést, hogy magát, hogy akkor miért pont az óvszerrel?
Azt gondoltam, hogy egy ilyen platformon, ahol nagyon sok fiatal van, nem rögtön a résztémával kell kezdeni, hanem induljunk ki az általánosságból a fogamzásgátlás kapcsán. A fogamzásgátlás világnapján indítottam egyébként, és akkor ott így jónak láttam az óvszert népszerűsíteni. Aztán volt egy csomó termékenységtudatos téma már, meg lesz is egy csomó. És egyébként ez vicces, de hogy az óvszer téma, azt gondolná az ember, hogy férfiakat vonz sokat, de amúgy nem, mert most ránéztem a statisztikára, és akik bekövettek, egyébként megvan már most egy hónap alatt. Most lesz lassan egy hónapja, hogy fenn vagyok a TikTokon, és megvan a 10 000 követő, biztos meg ez is. A bizonyos óvszeres videó, ez már 800 000 megtekintés fölött jár.
Gratulálok.
Hamarosan elérjük 1 000 000-t. Mindegy, igazából ezek csak számok, de a lényeg az, hogy a téma az megmozgatta a közönséget, ez úgy tűnik, és egyébként női követőket vonzott ez is, meg hát aztán utána nyilván a többi tartalmam is, de 73% nő, 27% férfi jelen pillanatban a TikTok követő arány, csak mondom. Tehát az offset téma sem a férfiakat vonza, hanem inkább a nőket.
Hát a fogamzásgátlás a nő feladata, ugye? Meg provokálok, nyugi, ne nézi ilyen csúnyát.
Tisztában vagyok vele, csak nem értem.
Tudod, hogy a férfiak hány százaléka használ offset, hogyha már itt vagyunk, és úgyis szóba jött. Most két adatot találtam, az egyik 5%-ot ír, a másik 10%-ot. Mármint az összes fogamzásgátlás, ebben ugye kicsit így benne van a férfiaknál konkrétan 5%-ot írtak. Egy másik kutatás pedig arra utal, tehát hogy a férfiaknak az 5%-a használ fogamzásgátlásra óvszert. A másik kutatás pedig azt írja, hogyha úgy összességében csak 10%-a használ az embereknek ószert fogamzásgátlása. Ott nem szűkítik le a férfiakat, de nyilván a férfiak.
Komolyan.
Igen, egyébként meglepően alacsony szám, és ezért megnéztem a termékenységtudatosokat is, hogy közöttük mennyi. Az fontos, hogy ez egy nemzetközi kutatás, tehát hogy nem magyar, az egész világot nézi, tehát hogy benne van Afrika, tehát hogy minden, de ettől függetlenül meglepően alacsony szám az 5-10% közötti, amit egyébként valószínűleg azért valós így. Nyilván ez egy adott ponton, meg adott szám alapján feltérképezés, de ami mondjuk a termékenységtudat tanfolyamosokat illeti, ott nyilván egy sokkal nagyobb tudatosság párosul ehhez, egy nagy fokú háttértudás, és ők közöttük viszont akik mellékes, hogy mondjam, kiegészítő
fogamzásgátlásként.
Igen, kiegészítő fogamzásgátlásként használják, az viszont több mint 50%. Tehát az sokkal egy magasabb szám, de ott ugye viszont csak nőkről van szó, meg hát a párjaikról.
Igen. Hát ez egy érdekes információt hordoz számomra, mert hogy az óvszer kapcsán, mert ugye TikTokon is, ami így a nagy felháborodást váltotta ki, az, hogy én propagálom az óvszert, tehát hogy már pedig meg kell találni a megfelelő méretet, a megfelelő típust, mindenki megtalálhatja számára megfelelőt, és nem lehet általánosságban azt mondani, hogy már pedig ez kényelmetlen, és én soha nem fogom használni. De nyilván másképp áll az ember akkor az óvszerhez, hogyha úgy tűnik, hogy a választási lehetőség az csak a fogamzásgátló tabletta vagy az óvszer, amit elég gyakran megtörténik, hogy így erről tudnak nagyjából az emberek, hogy ez a választási lehetőség, és úgy tűnik az ember számára, mint opció, hogy innentől kezdve, hogyha hormonmentes fogamzásgátlást szeretnék, akkor semmi más nincs, csak az óvszer, és hogyha nem szeretnénk gyereket, és mondjuk annak ellenére, hogy tartós párkapcsolatban élünk, életünk végéig csak az óvszert kell használnunk. Ez egy ilyen ijesztő gondolat, mert hát tényleg az ember azért vágyik arra, hogy óvszer nélkül is együtt legyen a párjával, hogyha nem így lenne, akkor nem létezne a hormonmentes.hu, mert hogy én ezt a két választási opciót, hogy csak a fogamzásgátlóban vagy az óvszer, ezt nem voltam hajlandó elfogadni, és ezért mentünk tovább, meg mentem tovább a kutatásban, hogy milyen lehetőségek vannak, és ugye innen jött az egész ötlet, meg az egész vállalkozás, meg hogy most már 8 éve, most már lassan 8 éve, már több mint 8 éve? Nem tudok számolni. Ezzel foglalkozom, mindegy. De a lényeg, hogy...
A cég még nincs 8 éves, de hamarosan.
Ja, de igen, de akkor én már foglalkozom ezzel 8 éve. Na mindegy, a lényeg, hogy más színben tűnik fel az óvszer is akkor, hogyha megváltozik a hozzáállás úgy, hogy oké, ismerem a testem, alkalmazzuk a termékenységtudat módszert, a szintatermális módszert fogamzásgátlásra, tudjuk azt, hogy mikor kell óvszerrel végrekezni, mikor van a nő termékeny időszakban, és akkor ehhez képest tudjátok azt is, hogy a ciklus többi részében meg lehet szabadon együtt lenni, vagy biztonságos időszakban lehet szabadon együtt lenni, akkor az egy tök jó dolog, az egy más perspektívába helyezi egyébként magát az óvszer használatot is szerintem. Nekem ezt mondja ez az adatbeli különbség, de aztán lehet, hogy ezt csak most így beleképzelem.
Egyébként csak így zárójelben a tanfolyamosoknál az óvszer mellett a megszakítás volt a legmagasabb arány, az is majdnem elérte az 50%-ot. Itt a kettő nem zárta ki egymást, tehát simán lehet, hogy valaki óvszer mellett még megszakított, illetve az is lehet, hogy valami más eszköz mellett,
pesszárium
visszásakka mellett volt a megszakítás, és egyébként viszont a megszakítás ezeken a nemzetközi kutatásokban is jól teljesített ést idézőjelben.
Egyébként ez rímel azzal, hogy ha jól emlékszem, 2016-ban volt egy kutatás kifejezetten Magyarországon, vagy hát felmérés Magyarországon szexuális szokásokról, az reprezentatív volt egyébként, és ott is a megszakítás az nagyon nagy százalék volt, valami 25% volt a megszakítás használata. Ami nekem azt mondja, csak hogy értelmezzük egy picit az adatokat, de ez mind egy kicsit szubjektív nyilván, tehát így az elmúlt évek tapasztalataiból jön ez, hogy akik hormonmentes fogamzásgátlási megoldást keresnek, mondjuk párként vagy nőként, úgy vannak vele, hogy jó, nem szeretnének hormont szedni, de nem tudnak egyéb megoldásokról, viszont a férfi nem akar óvszert húzni, nem hajlandó, vagy párként mondják azt most nem akarok ilyen gonosz lenni, de párként mondják azt, hogy nekik az óvszer nem megfelelő, akkor helyette a megszakítást választják, ami egyébként a tévhittel ellentétben lehet egészen biztonságos megoldás, nem is olyan rossz a pörrindexe, meg mint amilyen rossz a híre, viszont nagyon jól kell ahhoz alkalmazni, lehet, hogy erről majd egy következő adásban egyszer beszélgetünk, de a lényeg, hogy ez nagyon sokszor egy patthelyzet, vagy én a női közösségemben ezt nagyon sokszor látom, hogy fogamzásgátló meg hormon nem, ami az egyik oldalról teljesen érthető, a másik oldalról viszont óvszer nem, és akkor ott vagyunk a kettő között, hogy akkor mi van. És akkor jó esetben rátalálnak a hormonmentesre, rátalálnak a termékenységtudatra, pesszáriumra, mészájsapkára. Az kijött egy előző saját felmérésünkben egyébként, hogy nagyon sokan váltottak a megszakításról pesszáriumra vagy mészájsapkára.
Viszont mielőtt nagyon belemászunk, szerintem egy kicsit így helyezzük törtemi alapokra is az óvszert, meg a kondomot, meg a gumit, hogy miért fontos, vagy miért beszélünk úgy a gumi óvszerről, mint az alap, fogamzásgátlási eszköz, azért, mert nyilván olyan törtelmi visszatekintése van, ami igazából talán kevés fogamzásgátlónak, vagy biztos, hogy egyik sem volt ennyire hatékony abban a korban. Ugye erről van egy videód is a YouTube-on, az összes, világ összes fogamzásgátlója, abban egyrészt szerintem igen. Van róla szó, ugye?
Abban a történelmi dolgokról nincs szó, de ez a 10 legszörnyűbb fogamzásgátlási megoldás a történelem során, vagy valami ilyesmi volt. Nem szörnyűségként van szó benne az óvszerről, csak hogy
érdekességként,
hogy mit használtak óvszerként.
Igen, és hogy ugye az állati bájsőségeket, azokat már az ókorban is használták. Egyiptomban, ugye?
Azt hiszem,
talán
igen.
Már van történelmi emlékünk róla, illetve később a római korból is egészen biztosan vannak ilyen feljegyzések, hogy nem tudom, ilyen marhabél, meg disznóbél, ilyesmiket.
Ugye, igen, annyi, hogy újra hasznosították akkoriban ezeket az eszközöket, tehát hogy konkrétan elmosták, megszárították, aztán használták újra.
Érdekes. De nyilván a semmihez képest sokkal jobban védett dolog. És egyébként az az érdekes, hogy így aztán ugye teltek múltak a századok, és az ószer az így elég hamar felkapott lett, tehát hogy már a 19. század végén, amikor már ugye vannak újságok, akkor pont most nézegettem archívumokat, és vagy is keresgéltem ilyen dolgokat, és ott konkrét hirdetésekkel találkozik az ember többel, és hogy a francia gumit, azt mint valami prémium terméket mindegyik labban gyakorlatilag megtalálhatjuk, és a körúton árulgatták már az akkori kereskedők, és tényleg így nagyon vicces, meg érdekes is visszaolvasni ezeket a hirdetéseket, tehát így konkrétan tucatját adták 4-5 forintért, attól függ, hogy milyen minőség volt ez így.
Ugye klasszikusan a gumiról, vagy hogy miért gumi egyáltalán, onnantól beszélünk, hogy megjelent a vulkanizált gumi, mint olyan. Igen. És akkor elkezdték gyártani ezeket az óvszereket is. Egyébként viszonylag hamar, tehát ahhoz képest, ahogy megjelent maga ez az anyag, ahhoz képest viszonylag hamar elkezdték gyártani az óvszereket.
Igen, és aztán ugye a sorgyártással, meg gyakorlatilag a 20. század második felére a latex megjelenésével gyakorlatilag egy ilyen nemzetközi általános felfutása lett a gumi óvszernek. Ez egyébként már ugye a rendszerváltozás előtt is bőven voltak már óvszerek Magyarországon, és egyébként még az akkori ilyen suli újságok, meg népszerűsítő folyóiratok is foglalkoztak az óvszerekkel, illetve olyan cikkeket is találtam, amik pont azt sürgetnék, hogy szélesebb hozzáférhetőséget adjanak ezeknek, ami aztán a rendszerváltozás után azért el is kezdett megjelenni. Erre már valamilyen szinten azért én is emlékszem, hogy akkor az ilyen drogériákban már lehetett kapni, ha szűk kínálatban is, mint ma, de voltak óvszerek bőven hozzáférhetőek.
Azt tegyük hozzá, hogy a régi gumi óvszerek, tehát amik tényleg a 20. század elején, vagy 19. század végén voltak, azok tényleg sokkal vastagabb anyagból voltak, tényleg, mintha egy ilyen gumi, nem tudom, tubust, vagy hogy hívják, egy gumicsövet húzna az ember magára, De olyan, igen, annál egy kicsit vékonyabb volt, mint egy slag, de hogy tudod, hol látunk régi ószert? Barcelonában, amikor voltunk abban a szexmúzeumban, és ott voltak kiállítva. Uh-huh. Azt érdemes megnézni, hogyha Barcelonában jártok, az poén az a hely, érdekes dolgok igen, vannak.
Igen, a La Ramblán volt egyébként ez a
ja, igen.
múzeum, hogyha valaki
arra igen, jár, igen, ilyen erotikus múzeum, és akkor ott vannak régi pornó felvételek, meg mindenféle metszetek, meg régi fogamzásgátló eszközök, úgyhogy érdemes, vagy nekünk már, mi akkor már úgy éreztük, hogy hú, hát ezt mindenképpen meg kell nézni. Szóval, és ott volt kiállítva régi gumiószer is, még eredeti csomagolásában. De hát a mai latex szószerek így ég és föld ahhoz képest, hogy az akkori gumik mit jelentettek, és érdekes módon mégis mennyire megmaradt, vagy mennyire elterjedt itthon ez a mondás, nem tudom, hogy külföldön miket mondanak, de ez az okniban lábat mosni, ez ilyen teljesen.
Közben Jankával kutatom azt a cikket, amit így alapul vettem a mai beszélgetésünk, ez is így kezdődik, ez a címe, hogy zokniba a lábat mosni, ezért kényelmetlen millióknak az ószer. És egyébként ez egy nagyon jó összefoglaló cikk 3 évvel ezelőttről, Békés Gáspár írása a Magyar Narancsban, és alapvetően megpróbálta szerintem a lehetetlent, azzal próbálkozott, hogy megkérdezze a nagy ószergyártókat, hogy miért nincsenek szélesebb körben, vagy nagyobb méretskálán az ószerek, illetve hogy mi az oka annak, hogy egységesítik az ószereket, és gyakorlatilag könnyedén hozzáférhetően továbbra is csak ezek az egységes egyméretű, vagy közel normál átlagméretben kapható ószerek hozzáférhetőek könnyedén.
Szerintem egyébként, most ezt a cikket én nem olvastam el, csak így vállalkozói fejjel, meg úgy egyébként is én azt gondolom, aztán nem tudom, mit mond a cikk, hogy egyszerűen a gyártáskapacitás miatt. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb egy standardizált terméket nagy volumenben gyártani, és azt eladni, és azt mondani, hogy már pedig jó vagy nem jó ez van, mert kiszámolták, hogy mi a standard közép, mi az átlag méret, és akkor az úgy sokkal egyszerűbb egy brandként azt népszerűsíteni, hogy ez az ószer, és kész.
Érdemi válaszokat egyébként a cikk sem kapott, vagy hát az újságíró sem kapott. Igen. A nagy gyártóktól, viszont az meg tök jó, hogy a piacon látszódik, hogy az igényeket próbálják kiszolgálni, és az utóbbi 15-20 évben azért az ószer piacon elég komoly fejlemények, pozitív változások jelentek meg. Egyre jobban megjelennek a méretezett ószerek, egyre több féle új kategória jelenik meg az ízesítéseken is, túl is, ami már mondjuk a 90-es években is emlékszem, hogy hú, hát az eper ízű, meg ilyen mindenféle ízesítésű borzalmak mennyire népszerűek voltak, vagy
ez most itt egy nagyon gyors gondolatot muszáj hozzátenem az ízesített ószerekhez, hogy igazából az ízesített ószer, mint olyan, az az orális szexhez létezik. Tehát, hogy ez egy ilyen tök fontos dolog, amit nem tudom, hogy ez így benne van el köztudatban, hogy egy epres ízű ószer az alapvetően nem a behatolásos szexre való, hanem az orális szexre való. Tehát,
persze,
hogy az az ízesítés, meg azok az anyagok, amik benne vannak ahhoz, hogy még ha bio is, meg nem tudom, az nem a hüvelybe való alapvetően. Szóval nem tudom, hogy ez mennyire ismert tény, de azért ez fontos itt elmondani.
Igen,
ez,
ami nyilván a hüvei élvezetet növelni, azok inkább az ilyen bordázott ószerek, meg az ilyen mindenféle...
Amik szintén vannak már.
Amik szintén vannak, igen. Ezek már ugye korábban is voltak, és a cikk, amiket megfogalmaz így fő problémák, az egyik az, hogy hát a két fő gyártó, az, vagy hát brand, az főleg a középső méretekre, vagy hát az 53-56 mm közötti nominális szélességű méretekre fókuszál, és gyakorlatilag a másik probléma, ami megjelenik, hogy hát az átlagos ószereknek a hossza az ilyen 19 cm, ami viszont hozban messze túlmutat az átlagos méreten, és gyakorlatilag hát egy ilyen kisebbségi komplexust is előidéz, vagy abba az irányba segíti. Tehát az egésznek van egy olyan pszichológiája, mint a pornónak szerintem. Ezt már én teszem hozzá, csak hogy tényleg a pornóban is azt látjuk, hogy messze felülre prezentáltak a
nagy farkak.
Nagy farkak, igen. a hatalmas péniszek, amik ráadásul nem tudom, gyakorlatilag gyógyszerekkel, meg mit tudom én, milyen injekciós kezelésekkel vannak felturbozva, és akkor ennek milyen káros hatásai vannak, azt meg elmondja majd a Knapek Évi, de hát, hogy így biztos, hogy nem egyszerű, mondjuk, hogyha az ember, a fiú, tehát a fiú a fiatalon szembesül ezekkel a dolgokkal.
Ez biztos, hogy így van, és tehát az az általános vélekedés, hogy az ószer kényelmetlen, az azt gondolom, hogy nagyon rombolja a szexuális biztonságot, meg a szexuális életet hosszú távon. De az, hogy már tini lányok azzal jönnek mondjuk a csoportomba is, vagy tini lányoknak a hozzátartozói, hogy hát mi lenne a megfelelő fogamzásgátlási megoldás, nem tudom, egy 16 évesnek, mert hát amúgy trombózis hajlama van, az kiderült a vérvételből, de a srác nem hajlandó óvszert húzni, vagy jó lenne, hogyha nem húzna óvszert, és akkor így, na most erre mit lehet mondani? Mert nem megy óvszerben. És igazából erre nagyon sok technika van, hogy menjen óvszerben. Az első és legfontosabb az, hogy a számodra megfelelő méretet, a számodra megfelelő típust kell megtalálni az óvszerből, és hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ebben legyen egy szemléletformálás, egy oktatás, hogy miért fontos, és hogy ne az legyen, amit... És itt most picit rátérnék a TikTokos dolgokra, hogyha nem baj, de hogy ami ott a TikTokon visszajött így a komment szekcióban, az egyébként durván megdöbbentő, hogy hány férfi írja ott le teljes mellszélességgel, hogy ő aztán soha nem húz óvszert, mert kényelmetlen, hogyha együtt van egy csajjal, aki azt mondja, hogy de ő csak óvszerben hajlandó, akkor tessék ott az ajtó, ő annál nem hajlandó, aki óvszert szeretne. Miért és akkor mi van, ha teherbe esik, el lehet vetetni azt a gyereket, nem tudom, a nemi betegségeket meg lehet kezelni. Tehát, hogy ezt így teljes magabiztossággal írják le, ami szerintem egy végtelenül visszamaradott gondolkozásra utal. De
azt fontos itt megjegyezni, hogy nem, ez nem csak a TikTok generációra, tehát nem csak a fiatalokra jellemző, hanem ez abszolút korosztálytól
függetlenül. Szerintem ezek idősebb férfiak is voltak, igen. Tehát ugye TikTokon is most már nem csak tizenévesek vannak, hanem szerintem most azért 800 ezer ember az már elég sok, aki megmutatta.
Hello, Janka.
Megmutatta ezt a videót. Ja, most már én is azért itt a valaki nem is tudom, ott nyanyázott egyet, aztán magam nem nekem, hanem hogy mindegy az óvszer. Mi van, hogyha ez az óvszeres videó a gyerekek elé kerül? Hát ez az app, ez gyerekeknek van, a 14-20 éveseknek van, pont nekik kell a szemléletformálás, és akkor ott nem nekem, hanem valaki másnak írta, hogy attól még, hogy valaki 35 éves nyanya, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
A korra majd még visszatérünk. Igen.
Mindegy, ez csak ilyen mellékszál, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg mekkora magabiztossággal mondják ezt férfiak, hogy ők már pedig soha nem használnak óvszert. Egyébként itt mindenféle más tévhit is megjelent, az is, hogy nem kell fűvelfával összefeküdni, és akkor nem kapsz el nemi betegséget, mert nem jutott terjedő betegséget. Ugye ott van az a YouTube videó, amiben a dr. Tamási Bélával beszélgettem, aki egyébként szintén most kezdett el TikTokon tartalmat gyártani nemrég. Egy fantasztikus orvos, aki az Országos Bőr és Nemi Beteg Gondozónak a vezető helyettese, azt hiszem. Bocs, Béla, hogyha azóta változott a helyzet, de hogy mindegy zseniálisan jó tartalmakat csinál így a nemi betegségekkel kapcsolatban is. És hogy ő is elmondja ezt, hogy nem kell sok mindenkivel összefeküdni ahhoz, hogy elkapja valamit. Elég egyetlen emberrel, akiben akár megbízol, vagy nem tudom. Sőt, nyilván jött egy csomó olyan komment is nőktől, hogy igen, ő megbízott abszolút a párjában, aztán mégis elkapott valamit, mert mondjuk félrement közben a másik. Nyilván ez fordított esetben is előfordulhat, tehát ezért szoktam azt mondani, hogy tartós monogám párkapcsolatban lehet más megoldásokat keresni, de én azt gondolom, hogyha nem csak egy partner van, akkor igazából nincs más megoldás, mint az óvszer. És nem csak, és ezt ott is elmondtam, és bocs, már is hagylak szóhoz jutni, de hogy itt az a hozzáállás, hogy hát tőlem húzok óvszert, meg nem tudom, az azt jelenti, hogy önmagát is leszarja az illető, tehát a saját egészségét is leszarja, nem csak a másikat veszélyezteti, hanem önmagát is. És itt nem arra kell gondolni, hogy tele minden nap mással fekszik le valaki, elég, hogyha nem tudom, párt keres, egy hónapig együtt van valakivel, utána egy fél év múlva megint mással, akkor most arra azt mondod, hogy promiszkú is. Egyébként azzal sincsen semmi baj, hogyha valaki az is felelősség teljesen csinálja, és sok partnere van, de akkor legyen ott a felelősség mellette, hogy vigyázok magamra, meg másokra. Mert az óvszer az egyetlen, ami véd a nemi úton terjedő betegségekről, meg a női óvszert még ide lehet sorolni, de azért ez egy sokkal nehezebben használható eszköz, mint a sima óvszer. Nyilván nem véletlen, hogy ha van iskolai felvilágosítás, vagy volt, vagy van néha valahol, vagy mostanában éppen nincsen sehol, de hogy ezt mutogatják a gyerekeknek, hogy tessék itt az óvszer, meg a banán, meg hogyan kell helyesen felhúzni, meg használni. Mert hogy ez egy tök egyszerű dolog lenne.
Hát meg tényleg ez a legkönnyebben hozzáférhető.
És a legkönnyebben hozzáférhető.
Mert nyilván, hogyha mondjuk az iskolai osztogatáson nem is jut, de azért az mondjuk mindenkinek megvan a lehetősége, hogy bemenjen a boltba, most már szerencsére nem csak drogériákban, hanem akár egy egyszerű élelmiszer, vagy nagyobb élelmiszerláncnál is ott vannak a pénztárnál a szallag fölött, és akkor le kell emelni egyet.
Kivéve ha? Ha nem szolgálnak ki a boltban, mert hát 18 év alatti.
Hallottunk ilyen történetet. Ezt meséld el?
Több ilyen sztori volt mostanában, hogy 18 év alatt itt nem akartak kiszolgálni óvszerrel boltban. Most nem tudom konkrétan melyik üzletlánc volt, de hogy összegyűjtött, volt egy ilyen gyűjtés erről, hogy hány helyen történt ez, és ez valamiféle túlkapás volt, tehát valahogy a dohányáruhoz, meg az alkoholhoz, meg a nem tudom mihez kötötték, hogy ez is szexuális terméknek minősül az óvszer, és ezért nem akartak 18 év alatt itt kiszolgálni, elkérték a személyt, ami sehol nincsen jogszabályban, és teljesen jogszerűtlen, hogy valakit ne szolgáljanak ki ószerrel, akármennyi idős is, tehát meg könyörgöm. Tehát, hogyha csak józan paraszti észre gondolkozik valaki, hogy így most egy 16 év, pont egy 16 évesnek nem adod oda az ószer, tényleg nem engeded megvenni neki, normális. Hát mi? Nem is értem. De hogy ez így, nem tudom, hogy podcastet mennyire hallgatják 18 év alattiak, valamiért az a sejtésem, hogy itt idősebb hallgatóink vannak, de szóval, hogyha így járnátok, ne hagyjátok, ismerjétek a jogaitokat. Ki kell, hogy szolgáljanak óvszerrel. És ez főleg akkor fontos, hogyha most tényleg ott van, izgul, nem tudom, odarakja, hogy megveszi az óvszert, és akkor megalázzák, mert nem adják oda neki, és akkor menjen át másik helyre próbálkozni, hogy meddig tart a lendület, hogy akkor ószert szerezzen, mert valószínűleg egy ponton feladja, szóval.
Hát könnyen, hát traumatizálódhat az ember, nem traumatizálódik talán egy ilyen áll, de elbizonytalanodik, és az biztos, hogy mondjuk gyerekkoromban, vagy hát így fiatal felnőtt koromban én is azért remegő kézzel raktam oda a pénztárszalagra, a drogériákban az óvszert, és akkor így próbáltam más dolgokat menni mellé, hogy ne legyen olyan feltűnő, meg hogy így felelősség teljesnek tűnjek, de azért ez így fiatal korban, hát így kényelmetlen, inkább azt mondanám. Igen. Viszont ami a kort illeti egyébként, itt még egy probléma van, hogy amelyik ugye, hogy ez a fizikai boltokban történhet az, hogy nem szolgálnak ki, de szerencsére azért most már vannak online webshopok is. Viszont ezek esetében az egyik problémát például az jelenti, hogy alapvetően a méretezett óvszerek, azok szűkösebben hozzáférhetőek, és általában csak sexshopokban. Viszont a sexshopokban, ugye most egy dolog, hogy mennyire tartják be, de hivatalosan 18 év alatti viszont tényleg nem böngészhet, tehát hogy nem mehetsz oda 18 év alattiként. Most azt tudjuk, hogy
persze... Kattintott rá soha senki, hogy nem voltam el 18 éve.
Mennyien tartják be, de ettől függetlenül, és nyilván ez egy, hogy mondjam, kényelmesebb és biztonságosabb módja a vásárlásnak már, de hivatalosan ezekhez az óvszerekhez a fiataloknak nincsen hozzáférhetősége. És akkor most itt kell szerintem ezen a ponton egy kicsit így szintvallanunk és elárulnunk azt is, hogy mi ezen most így próbálunk majd segíteni az elkövetkező időszakban, mert egyrészt a tartalmainkkal próbálunk majd az óvszerek irányában nyitni, illetve a webshopunk is nyit az óvszerek irányában, és az eddigiekhez képest jócskán megnöveljük a kínálatot. És hát azt is szeretnénk, hogy hát ha nem is a 18 év alattiak, de a tiniknek könnyen hozzáférhető legyen egy szélesebb óvszerkínálat. Azért is, mert ugye erről beszéltünk arról, hogy a drogériákban az 53-56 6 mm nominális szélességű óvszerek azok, amik hozzáférhetőek, és van köztük olyan is, ami mondjuk ehhez képest mondjuk 1 vagy 2 mm-rel nagyobb, és már extra large kategóriában van, vagy legalábbis extra large-nak nevezi magát. Ebben azért még nagyon látjuk azt, hogy mennyire szüksége van nem csak a fiataloknak, hanem ugye egyáltalán a magyar piacnak arra, hogy legyen miből választani.
Most menjünk rá egy picit az óvszer méret választásra, mert elhangzott már kétszer is a nominális szélesség. Igen, mondjuk már el, hogy ez mi.
Elmondod?
Igen, mert ezzel így dobálózunk, de szerintem ezt az emberek része nem tudja. Mert bevallom, még én sem tudtam, nem tudom, pár évvel ezelőttig, hogy mi az a nominális szélesség. És egyébként egy csomó panaszt kaptunk azzal kapcsolatban, amikor a Glide óvszereknél már azok is 4 méretben vannak, tehát viszonylag szélesebb a kínálat méretből, a Glide óvszerből, mint a drogériákban kaphatókból. Ez egy régebbi óvszertípusunk. De ott is a nominális szélesség volt megadva a honlapon, amik így néznek ki, hogy 53, mit tudom én, 49, 60, és a large, meg az extra large a 60-as, és akkor jött Supermax. Supermax, és akkor jött a kérdés, hogy hát de hogy 60 mm, amikor hát az, hogyha körbe tekered, tehát mint körméret a 60 mm, az mennyire pici, hát az egy szívószál. És egyébként ez tényleg így van, mert a nominális szélesség az nem ezt jelenti, és nem a farok méretet jelenti, hanem magának az óvszernek, a fizikai eszköznek a kiterített szélességet. Tehát, hogyha fogod az óvszert, kibontod, lesimítod az asztalra, és megméred az átmérőjét a két fala közötti kisimított formában, az a nominális szélesség. És ez van megadva az óvszereknek a csomagolásán, ami valahol hülyén hangzik, mert hogy így most kinézi ez alapján, vagy honnan tudnád, hogy akkor ez alapján hány centiméter a te körméreted, és az alapján melyik nominális szélességű óvszert választ. Most ez nyilván a standardizálási folyamatnak a része, hogy ők nem a farok méretet tudják standardizálni, hanem az óvszernek a méretét tudják, és
az
nekik
anyagméretet.
Az anyagméretét, és nekik arra kell a mérőszám, hogy az anyag hogy néz ki. Csak akkor így segíteni kell a népet abban, hogy akkor édes csillagom, hogyha neked nem tudom 13 centi a körméret, akkor az mit jelent offszer méretben. És ez itt elbukik nagyon-nagyon sok, nem tudom, weboldal vagy drogériai termék egyébként, mert
meg hát, felhasználó
hogy
is.
Felhasználó is, mert ez nincsen megmagyarázva sehol. Hát honnan kéne ezt tudni, hogy az offszer kiterített szélessége, a nominális szélesség?
Mielőtt webshopom lett, én sem tudtam.
Na hát ez az, hogy ez egyáltalán nem egy általános tudás, és ebben is igyekszünk segíteni, mert hogy ha minden igaz, akkor most mire ez adásba kerül, addigra már fönt van a honlapon az óvszer méretezőnk, ami egy kinyomtatható A4-es lap, amin, hogyha kivágjátok a mérőszalagot, akkor a merev péniszen körbetekerve megmutatja, hogy mekkora óvszer méretre van szükségetek, és ez egy baromi fontos dolog szerintem, mert ez nagyban megkönnyíti az óvszer méretválasztást.
Igen, már csak azért is, mert elsősorban az óvszereknél tényleg nem a hossz az, ami számít, vagy hát az óvszer kényelmessége, nem az meg biztonságánál is egyébként, nem csak a kényelmességénél, nem az óvszer hossza az, ami számít. Az óvszergyártók is azt kommunikálják, hogy ugye a hosszat azt nem muszáj végighúzni, tehát hogy csak addig, amennyi annyi fel. A szélesség ebből a szempontból azért fontos, mert ugye hát ha nagyobb, és hogyha mondjuk egy centivel nagyobb a méret a pénisznek, mint a viselt óvszer, az óvszer ugyan kinyúlik, de a statisztikák szerint, vagy hát a felmérések szerint ez 50-100%-kal növeli az elszakadás veszélyét. Nyilván, hogyha meg kisebb, akkor meg az okoz problémát, hogy hát lecsúszik konkrétan a szeretkezés közben.
Mármint akkor nem az óvszer kisebb, hanem a pénisz kisebb.
Bocsánat, igen, a pénisz kisebb az óvszernél, akkor meg igen. Ugye lecsúszik, igen, hogyha meg
tehát,
nagyobb.
Hogyha nagy az óvszer, akkor lecsúszik, hogyha kicsi az óvszer, akkor szorít, és akkor könnyebben elszakad.
Így van, könnyebben elszakad.
Ez a lényeg. Tehát ezért valami fontos az óvszer méretnek, hogy kényelmes legyen, mert nyilván a körgyűrű része az, ami szorítani tud, meg ami kellemetlenséget okoz. És én azt totál megértem, hogy miért jött a felháborodásnak egy része így az óvszerrel kapcsolatban, mert amit mondtam, hogy a TikTok videó kapcsán nyilván szándékosan volt némileg provokatív, hogy amikor a férfi arra panaszkodik, hogy szorít az ószer, hogy ez egy teljesen általános érv, hogy már pedig szorít az ószer, és kellemetlen, kényelmetlen. Vagy, de lehet, hogy nem is szorítám, mert azért az átlag ószer méret az... Na, tehát, hogy azonos skálán belül mozog, ahol egyébként az átlag pénisz méret, szóval alapvetően az a mértékű panasz, és az a mértékű elutasítás, ami az ószerre vonatkozik, az messze túlmutat a statisztikai indokoltságon, vagy hogy próbáljam ezzel
mondani. Lehet, hogy csak egy hangos kisebbség, viszont...
Nem. Én arra gondolok, hogyha valaminek eleve ez a marketingje, vagy ez az általános elterjedt nézet, hogy zokniban lábat mosni, és úgyis kényelmetlen, akkor a tini fiú is, aki először próbálja fel, vagy másodszor próbálja fel, és amúgy is tök zavarban van a szex miatt, meg amúgy is gyakorlatlan még, és felhúzza, és tényleg nem megy neki benne, akkor könnyű az kötni, hogy az ószer miatt nem ment. Nem, lehet, hogy azért nem ment, mert amúgy sem ment volna, mert még zavarban van, és nem tudom. Tehát, hogy eleve a kezdeti kudarc élményeket, vagy eleve egy sérülékeny szituációban egy kezdeti kudarc élményt ahhoz kötnek, hogy ez akkor az ószer miatt történt, és akkor onnantól kezdve én soha többet nem húzok ószert, mert az szar. És valaki egyébként írt egy tök jót, ami vicces, mert ő, ha jól sejtem, akkor védekezésként írta, hogy de már pedig a 43-as cipő, hogyha az ő lábát szorítja, hát tud benne sétálni, de attól még rossz lesz. De hát igazából ezzel önmagát cáfolta meg, hogy ha nem jó a 43-as cipő neked, akkor nem fogsz 43-as cipőben járni. Tehát, hogyha felveszel egy cipőt, ami kényelmetlen, akkor körbe is röhögnének, meg magadat is körbe röhögnéd, hogyha utána azt mondanád, hogy te az életed hátralévő részében sosem fogsz cipőt hordani, mert cipő ellenessé váltál, mert szorít a cipő, meg kellemetlen a cipőhordás. Nem, felpróbálod azt a méretet, ami jó lesz a lábadra, meg azt a formájú cipőt, ami jó lesz a lábadra, és aztán kényelmesen sétálsz benne. Az ószerrel pont ugyanígy van, hogy attól még, hogy egyszer egy nem volt jó, attól még nyugodtan fel lehet próbálni, vagy meg lehet próbálni megtalálni a megfelelő méretet, meg a megfelelő anyagot, mert lehet, hogy a síkosításával van probléma, vagy lehet, hogy magával a latex anyaggal van probléma.
A latex egyébként a lakosságnak, az embereknek a 2%-át érinti, a latex allergia, amely nyilván egy erős, meg még erősebb irritáció között mozog a nőknél is, meg a férfiaknál is egyébként, hogyha nyilván ilyen anyaggal találkozik közvetlenül a bőr. Ezért van az, hogy egyébként a latexmentes ószereknek egyre nagyobb a népszerűsége, vagy egyre jobban elterjedtek, mert nyilván ezeket... Ez a réteg keresés, most hozzánk is bekerült még egy ilyen latexmentes ószer, egy második fajta. Ezeket majd szerintem a végén felsoroljuk, hogy mik azok a márkák, amik most így hozzáférhetőek.
De ez még hozzátenném feltétlenül a szexuális tudatosságot, amiről most itt az előbb is így elkezdtem már részben beszélni, hogy az a 2% az viszont nem annyira nagy, hogy beigazolja azt a mértékű ellenállást, ami az ószer ellen van. Az, hogy dörzsöl, hogy kellemetlen. Nekem meggyőződésem, aztán ez lehet, hogy ez teljesen szubjektív, és nincs rá bizonyítékom, de hogy mondjuk az esetek nagy részében, amikor az van, hogy azért kényelmetlen az ószer, mert dörzsöl, vagy irritációt okoz, nem is biztos, hogy a latex okozza azt, hanem a megfelelő síkosítás hiánya. Mert mondjuk arra már nem figyelnek. Egyrészt nyilván itt a szexuális kultúra is, hogy figyelünk-e arra, hogy a partner megfelelően izgalmi állapotban legyen, kellően nedvese az a csaj, de hogyha meg valamiért nem, vagy nem tudom, sokáig tart a szex, akkor használunk-e síkosítót, hogy ne legyen
meg
kiszáradás.
Szóval... Kommentekben ezt nem vallják be az emberek, de persze, a férfiak, de a legtöbbször egyébként az az oka, hogy nem megy az off-szerben a szex, tehát hogy nem működik. Ennek egy elég komoly, nem tudom, kutatás van már pszichológiai oldalon, most nem fog tudni számokat mondani, de itt általában gyakorlatilag, nem tudom, 80-90%-ban nem arról beszélünk, hogy valami konkrét fizikai vagy biológiai oka lenne annak, hogy nem működik, hanem pszichés okai vannak, és van egy elakadás a férfinál, ami nyilván az egész szexuális együttlétre rányomja a bélyegét.
Hát csak akkor mivel maradunk a szituációban? Azzal, hogy oldja meg a nő a fogamzásgátlás, mert muszáj, és persze most én a női fogamzásgátlással foglalkozom elsősorban, meg hát nyilván találtam erre azért elég sok megoldást, vagy népszerűsítek erre itthon elég sok megoldást, de ugye ettől függetlenül azért ott van ez a szitu, hogy akkor valahogy biztos felül lehet kerekedni mondjuk ezen, hogy, hogy nem működik ószerben.
Alapvetően így elfelejteném az ellenállókat, és most már inkább azokra koncentrálnék, akiknek csak inkább információ hiányból fakad. Azért mondom ezt, vagy azért merem mondani, mert én vállalom, hogy, hogy addig, amíg különösebben itt a hormonmentesnél nem kerültem képbe ezen dolgokkal, addig nekem is volt egy ilyen általános tudatlanságom, fogalmam nem volt az óvszer méretezésről, tehát nem tudtam, hogy mik ezek a számok, fogalmam sem volt arról, hogy mit kellene keresni. Alapvetően ismertem egy márkát, vagy kettőt, hármat, amit így nyilván láttam a boltokban, de nyilván az egy volt a fő fókuszban, hát azt ismertük, az a legbiztonságosabb, a legelterjedtebb a világon, és nyilván abból próbáltunk egy olyat választani, ami megfelelő, de aztán, hogy ebben aktuálisan éppen hoztál egy döntést, de hogy mögötte miféle tudatosság volt, semmi, szerintem mi alapvetően egy tudattalan marketinges háttérinformációk alapján hoztam egy döntést, amikor oda került az ember. Mint ahogy egyébként egy csomó vásárlásnál ez történik, csak az nem befolyásolja a szexuális életedet, maximum az étkezésedet, meg alapvető otthoni kényelmedet, de az viszont tényleg a szexuális életre, meg úgy a párkapcsolatra is erre közvetve meghatározó jelleggel bír.
Ez így van. Igazából én csak nem az ellenállásról akarok alapvetően beszélni, hanem arról, hogy az, hogy az elsődleges információ az ószerrel kapcsolatban, ez az ellenállás. Mert ez, tehát, hogy szerintem ez teljesen így van. Hát most mi táplálódik a fiatal fiúknak? Az, hogy hallják egymástól, meg látják mindenhol, hogy
ez a vitatkoznék, szerintem itt most nagyon a negatívumokra koncentrálsz, a hozzászólásokra.
Azért, mert nem a hozzászólások miatt, hanem azért, mert szerintem én ebben nagyon erős párhuzamot hoznék azzal, hogy a menstruációhoz hogyan állunk hozzá. És erre viszont van kutatás, hogy a generációs sémák hogyan határozzák meg a menstruációhoz való hozzáállásunkat, és hogyha nem tudom, az édesanyáknak fájdalmas volt, meg a nagymamáknak, meg csak negatív megerősítéseket hallunk a menstruációval kapcsolatban, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy én is fájdalmas menstruációt fogok átélni, vagy én is fájdalomként határozom meg azt, amit a menstruációval kapcsolatban átélek. Tehát, hogy van ennek egy ilyen mintája, hogyha negatívumokat hallasz valamiről, akkor te is így állsz hozzá. És hogy nyilván ebben kell az ismeretátadás, kell a pszichológiai, nem tudom, áthuzalozás, hogy hogyan állsz hozzá valamihez, és én ebben látok egyfajta párhuzamot, az óvszerrel kapcsolatban, hogy sokkal nagyobb százalék mondja azt, hogy nem megy óvszerben, és az óvszer rossz, illetve hogy mi az okokozat, hogy tényleg nem megy óvszerben, vagy azért nem megy óvszerben, mert azt hallotta, hogy kisfiam az olyan, mint zokniban
állatos. Én akkor is vitatkoznék itt veled, mert szerintem biztos, hogy sokan ezt, főleg, hogyha szóhoz jutok, szóval, hogy biztos, hogy sokan ezt hallják, de hogyha az óvszer kényelmetlenségénél még van egy még ijesztőbb dolog, amit folyamatosan súlykolják a fiatalok, akkor az a terhesség, meg a nem kívánt várandóság, szóval ez azért
de az
legalább...
láthatóan nem érdekli azokat a férfiakat.
Hát azokat nem, de most azért nem minden férfi olyan, és nem lesz minden lány meg... nem tudom, nem minden tizenéves fiú válik apává, szóval azért nagyon leszűkíted most egy rétegre, akik hangosak, és ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy mondjuk a mi egyetemi köreinkben azért az, hogy egy férfinál vagy férfinál van óvszer, az szerintem azért egy általános dolog volt. Nem azt mondom, hogy alap, meg nem azt mondom, hogy mindig, de szerintem azért inkább az van, hogy volt.
Szerintem te nagyon optimista vagy.
Szerintem meg te nagyon negatív.
De most komolyan, nem tudom, hogy ez abból a különbségből fakad-e, amit már egy előző adásban érintettünk, hogy így a női és a férfi tapasztalásnak a különbségéből. De hogy szerintem, ha megkérdezed a nőket úgy általánosságban, hogy hány olyan férfivel találkoztak?
De kérdezz,
aki valamilyen módon...
Neked vannak ilyen közösségi fórumai.
Hát ezt valahogy majd meg kell fogalmazni, vagy valami párbeszédet erről, mert most nem tudom, hogy mit lehet ebben, vagy hogyan lehet ezt megszavaztatni, de igazából csak arra akarok rávilágítani, hogy a női tapasztalás szerintem az sajnos nagyon sok esetben, és ez jön le a visszajelzésekből is, amiket én kapok nőktől, hogy hányszor voltak olyan szituációban, hogy ott van, nem tudom, húzzunk óvszert, és jön a dumálás, hogy miért nem húzok óvszert, és hogy majd vigyázok, majd megoldom, majd kihúzom, mészed gyógyszert, nem? Most akkor minek az óvszer, stb. Stb. És azt nem veszed figyelembe, hogy mondjuk egy olyan szituációban, amikor először lennél valakivel együtt, és már mondjuk, persze ez egy kérdés, hogy miért nem hangzik el előtte, vagy miért nem beszéltek előtte arról, hogy amúgy, hogy védekezel, amúgy szedsz gyógyszert, amúgy nem tudom. Ugye te is úgy gondolod, hogy óvszert használjunk, de hogy ott vannak egy szituációban, és ott derül ki a nő számára, hogy hát itt nem lesz óvszerhúzás, de már mondjuk ott vannak valaki lakásán, már intim helyzetben vannak, és akkor mennyiben fog nemet mondani a nő, vagy mondja azt, hogy jó, van babám, akkor ott az ajtó. Ahogy a férfi nagy mellénye leírta azt, jó, ezt persze tudom egy kommentelő, akiről nem tudom, hogy kicsoda, hogy ha a csaj nem hajlandó óvszerrel, akkor nem óvszer nélkül, akkor ott az ajtó. De hány nő mondja fordítva ugyanezt, hogyha nem vagy hajlandó óvszerrel, akkor ott az ajtó. Most itt nem egy tartós párkapcsolatról beszélek, hanem egy ismerkedő szakaszról, nem tudom, amikor mondjuk először jutnak el odaig, vagy mennyire lesz fenyegető a szituáció, hogy oké, már itt vagyunk ebben a helyzetben, és rádumál, hogy
na jó, hogyha ilyen történetetek van, vagy hasonló, akkor tényleg írjátok meg, mert én most így őszintén kíváncsi vagyok erre, meg a, hogy tényleg most ez így, én élek ennyire szűk buborékban, hogy ennyire nem látom, vagy ez tényleg ennyire elterjedt mondjuk értelmiségi körökben is, meg
szerintem mindenhol. Tök mindegy, hogy értelmiségi vagy nem értelmiségi, az óvszerhez való hozzáállás az nem ettől függ, én azt gondolom. Szerintem itt, és akkor lehet megint egy feminista kérdést csinálok belőle, de hogy nyilván ez is egyfajta privilégium, hogyha a férfi azt mondja, hogy ő nem húz óvszert, akkor már pedig a nőnek kell megoldani a dolgot, vagy vállalni a kockázatot, ami mondjuk a megszakítással jár, ami azért nyilván akkor működik, hogyha van egy nagy bizalom, meg nem tudom. A másik viszont az, hogy ezt muszáj a fair play kedvéért megemlíteni, hogy a férfiaknak viszont nincs más megoldás, ami ne végleges megoldás lenne, mert végleges megoldásként ott van a vaszektómia, ami egy tök jól működő dolog, hogyha valaki nem akar gyereket, persze elvileg visszafordítható, ugye ez a művi meddővététel, amikor elvágják az ondóvezetéket, csak hogy elmondjam akkor, hogy mi ez, és egy kis műtét egyébként, nőknél ugyanez egy nagy műtét, hogyha a petevezetéket vágják el, és a művi meddővététel a nőknél, szóval a férfiaknál ez egy kis műtét, és elvileg visszafordítható gyakorlatilag, azért akkor javasolt, hogyha az ember úgy van vele, hogy akkor ő itt végzett a gyerekkérdéssel, viszont Magyarországon nagyon szigorú szabályokhoz kötött, mert most azt nem tudom pontosan, hogy 35 év és 3 gyerek, vagy 35 év vagy 3 gyerek
beszélünk erre
után lehet. Külön. Mindegy, a lényeg az, hogy mondom, ezt a fair play kedvéért teszem hozzá, hogy ez van, óvszer van, meg a megszakítás van, tehát, hogy ennyi a férfi fogamzásgátlás tárháza, és itt azért meg kell említeni azt, hogy felröppen 2-3-5 évenként azt, hogy jön a férfi fogamzásgátló tabletta, tök sok kísérlet folyik a témában, az A-vitaminnal kapcsolatban kísérleteztek sokat, és annak volt egy olyan formája, ami eljutott már egészen az emberi tesztfázisig, ami egy nagyon előre haladott fázis, viszont elvetették az utolsó pillanatban, vagy hát nem ment át, és nem került kereskedelmi forgalomba, mert hogy olyan mellékhatásai voltak, amik a női fogamzásgátló enyhébb mellékhatásai közé tartoznak, ezt így hozzá kell tennem, szóval mindegy, de emiatt a férfi fogamzásgátló az nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba, illetve vannak más mechanikai megoldások, amivel kísérleteztek, és volt egy, ami amúgy baromi ígéretesnek tűnt, és aztán az ügyben sincsen semmi. Ott is, ha jól tudom, már eljutottak az emberi tesztelésig, ami arról szólt, hogy egy kis szilikon dugót fecskendeznek az ondóvezetékbe, és ezzel gyakorlatilag elzárják az ondóvezetéket, és amikor az ember azt mondja, hogy már gyereket szeretne, akkor egy következő injekcióval fel lehet oldani ezt a kis szilikondugót, és gyakorlatilag onnan minden működik tovább ugyanúgy. Ez, ha úgy tetszik, akkor az a spirálnak valamiféle megfelelője a férfiaknál, de mégis elvileg egy egyszerűbb megoldással. Ez sem jutott el kereskedelmi forgalomig, nem lehet róla tudni semmit. Szóval itt azért, én azért mondom az óvszerrel kapcsolatban is, hogy van itt ennek is nemi vetülete ennek a kérdésnek, mert nem véletlen az, hogy a férfi fogamzásgátlási megoldásokat egyiket sem tartják elég jónak ahhoz, hogy a férfiak megfelelő mértékben vásárolják ahhoz, hogy a gyógyszergyárak megfelelő profitot várhassanak ezektől a termékektől, és valószínűleg alapvetően ezért nem kerülnek ezek kereskedelmi forgalomba.
Az, hogy mennyire igény van egyébként még valami másra, valami jobbra, azt egyébként az is bizonyítja, hogy ebből a Magyar Narancs cikkből tudom azt, hogy mint egy 10 éve a Bill Gates alapítvány is 100 000 dollárt különített el arra, hogy egy új óvszert, vagy egy új óvszer típust hozzanak létre, ami hát úgy tudom, hogy a cikk alapján, hogy tesztelés fázisig jutott eddig, de bővebb dolog, vagy bővebb információ még nem nincs ezzel kapcsolatban. De hogy egyébként ez nem egy nagy összeg, ez a 100 000 dollár, így ebből a szempontból, mert ha jól olvastam, akkor az FDA-nél az amerikai
gyógyszerészeti hivatal gyakorlatilag így lett fordítani nagyjából.
Hát ott nagyjából egy 1 000 000 dollár összeg az, amíg egy új móvszer márka engedélyeztetés alá kerül egyébként. Ami még ilyen érdekes információ volt, és ezt most tudtam meg nemrég, hogy nincs különbség óvszer vékonyság meg óvszer vastagság között abban, hogy biztonságilag minek kell megfelelnie, mint mindegyiknek ugyanannak kell megfelelnie, ez pedig az, hogy 18 liter levegőt kell tudni belepumpálni egy óvszerbe. Tehát akkor kapja meg nyilván azt a hivatalos engedélyeztetés során. Ez nyilván csak egy minőségbiztosítási szempont, aminek meg kell felelni, de 18 liter azért az elég soknak hangzik, tehát az nagyjából azért egy ólufi méret.
Igazából azon gondolkozom, hogy mi van technikailag fontos info, amit még el kell mondani, bár ezt inkább megmutatni kell a helyes óvszer felhelyezést, meg azért azt is, hogy hogy néz ki ez a nominális szélesség, meg ilyesmi, ezeket majd igyekszem vizuálisan is bemutatni.
Na, akkor menjünk bele a gátlástalan promóba, hogyha valaki innét kezdve nem akar óvszermárkákról hallani, és csak reklámmal gondolja a folytatást, akkor itt kikapcsolhat. Mi megmondjuk el azt a 3 márkát, ami most jött a webshopba. Az egyik a Mr. Size óvszer, a második a Hex, a harmadik pedig a Skin. Yeah. A Mr. Size óvszer az egy méretezett óvszer, ebből volt már egyébként a webshopunkban ez a Glide, és mind a kettő vegán, csak míg a Glide-nak 4 mérete van, addig a Mr. Size az egy szélesebbet ölel át, így van 7 mérettel. És egyébként nagyon informatív, meg nagyon guszta a doboza, szóval szerintem ez egy tök jó.
Mondjuk, hogy mit jelent az, hogy vegán egy óvszer, mert ez ilyen nagyon furán hangzik, hogy mitől vegán egy óvszer. Azért vegán, mert hogy a latex anyagot azt a legtöbb esetben kazeinbe áztatják, amit tejfehérje származik, ahhoz, hogy megpuhuljon a latex anyag, és ezekben a vegán óvszerekben ezt a vegyületet helyettesítik növényi eredetű vegyülettel, és úgy puhítják meg magát az óvszert. Szóval ettől vegán, hogy nincsen tejfehérje származék az óvszer anyagában.
Ami egyébként szintén sokszor irritációt okoz, tehát nem is mindig a latex okozza ezt az irritációt óvszerek esetében, hanem nagyon sokszor ez a kazein.
Kazein, igen.
Igen.
A Hex az abban különleges, hogy a szerkezete az nagyon érdekes, ilyen kis hadszögekből áll.
Mély és egyszerű szerkezete van az óvszernek, és egyébként ezt egy svéd gyártó készíti, és ami még az érdekessége, hogy ők tényleg ez egy prémium minőségi óvszer, tehát az egyik legdrágább a piacon, de ami az érdekessége, hogy közösségi finanszírozásból valósult meg, tehát gyakorlatilag a felhasználók igényei alapján, a svéd felhasználók igényei, azt hiszem, hogy svédek voltak főleg egyébként a támogatók, most ennek nem néztem utána, de hogy ez alapján valósult meg, és igazából jöttek ki egy új márkával az egyik ottani gyártó.
A harmadik, ami pedig felkerült, az a Skin óvszer, ami egy latexmentes óvszer. Úgyhogy ezzel meg a latexmentes kínálatunk is bővült, mert a másik latexmentes óvszerünk az a Unique, aminek másik típusú anyaga van, speciális anyaga, úgyhogy igazából ezáltal most van két latexmentes hószerünk is, tehát hogy tényleg most már azért egy nagyon széles kínálatot tudunk, már egy nagyon széles skálát tudunk lefedni abban, hogy mi az, ami elérhető.
Igen, és a Mr. Size meg a Hex is hát azzal hirdeti magát, hogy az egyik legvékonyabb óvszerek közé tartozik, miközben a biztonsága azért megmaradt. Mint ahogy mondtam, ennek a 18 literes tesznek mindegyik meg kellett feleljen, és nyilván ezzel a felhasználók kényelmét szeretnék növelni.
Mondjuk még egy-két érdekességet az óvszerekről, mert menet közben eszembe jutott az, hogy milyen speciális óvszerek vannak manapság a piacon, és amit egyébként Európában nagyon nehéz beszerezni, vagy én nem is nagyon találtam most meg, de létezik egyébként a mai napig birkabélből készült óvszer, ami most luxus kategóriába tartozik, iszonyatosan drága, és az ennek az érdekessége akkor került be a hírekbe, amikor a Charlie Sheen-nek volt szexbotránya, és azt hiszem ő éces lett, jól tudom, és hogy továbbadta, megfertőzött egy modellt vele, és nem értette, hogy miért, hiszen ószert használt, de ezt a fajta ószert használta, ezt a birkabél ószert, aminek az az érdekessége, hogy a terhességtől véd, de a nemi úton terjedő betegségektől nem, ugyanis mivel olyan a szerkezete, a természetes anyagnak köszönhetően vannak rajta minimális pórusok, ez most így ijesztően hangzik, de hogy a spermiumok ezen nem férnek át, az ondó ezeken a kis pórusokon nem tud átmenni, a birkamél anyagon, viszont a vírusok azok átférnek rajta, szóval így lehetséges az, hogy továbbadott nem jutott terjedő betegséget annak ellenére, hogy óvszert használt, szóval igazából ez a speciális óvszer ez olyan kategóriába esik, mint a pessárium vagy a mészársapka, hogy jó fogamzásgátlásra, de a nemi úton terjedő betegségek ellen nem véd.
Igen, van egy-két ilyen is, ez a Lambskin egyébként. Ezzel kifejezetten jó tapasztalatunk volt, annak idején szerettük, kár, hogy nem tudjuk behozni Magyarország.
Igen, annyi egy ilyen fura szaga volt, de tényleg. Ja, hát igen, nyilván minden férét kipróbálunk, mielőtt bekerül a webshopba, és ezt így kíváncsiságból megrendeltük, de tényleg valami, nem is tudom, 3 darab 12 000 forint volt évekkel ezelőtt, nem tudom most mennyi lehet, ez valami brutál.
Mondok én is egyet, Malajziában 3 éve dobtak piacra egy óvszert, ami úgy hirdeti magát, hogy a világ első unisex óvszere, tehát gyakorlatilag ez is egy hasonló, mint a Uniqnak van egy ilyen verziója, ez az okos óvszer, hogy gyakorlatilag még mielőtt merev lenne a pénisz, már fel tudod húzni. Próbáltam utána olvasni, és van még a piacon ez az óvszer, ez a malajziai, ami tényleg ilyen nagyot futott a sajtóban, valami ottani orvos találta ki, viszont a honlapjuk nem működik, úgyhogy ez egy kicsit így csökkenti a bizalmat, de szerintem még létezik, és hát annyi, hogy Európában nem hozzáférhető, meg tudom, hogy még Amerikában sem.
Annyi még az ószerekkel kapcsolatban, vagy ha már ószerekről beszélünk, hogy tényleg a női ószerről pár mondat, hogy igazából miért nem terjedt el? Azért, mert ez egy egészen más eszköz, mint a férfi ószer. Tehát nyilván egy merev péniszre sokkal könnyebb felhúzni valamit, mint vejbe betenni egy olyan eszközt, aminek egyrészt az anyaga olyasmi, mint valami nájlonzacskó, és két karika van, az egyik karikát a ményak köré kell föltenni, mint egy pessáriumot, az alsó karika pedig kilóg a hüvelyből, tehát gyakorlatilag, mint hogyha egy zacskót helyeznél föl, csak kell, hogy legyen egy felső pereme, meg egy alsó pereme ennek, szóval, hogy azért ez nem véletlenül egy általánosan elterjedt eszköz.
Ugyanakkor találtunk beszállított, úgyhogy hamarosan valószínűleg lesz a hormonmentes.hu kínálatában is női óvszer.
Igen, mert ez meg egy olyan dolog, hogy ha már ez egy női fogamzásgátló eszköz, akkor legyen elérhető itthon is. Hát, ha valakinek ez lesz a szimpatikus, mert mi ebben hiszünk, hogy minél nagyobb kínálatot lefedni, meg minél több lehetőséget átadni, úgyhogy ismertetjük az előnyeit, hátrányait, hát most ez lehet, hogy valakinek ez lesz a szimpatikus megoldás, szóval akkor legyen elérhető.
Van még fontos dolog, amit szeretném mondani?
Még annyi jutott eszembe, technikai információ a latex óvszerekkel kapcsolatban, hogy az nagyon-nagyon fontos, és az még hozzájárulhat ahhoz, hogy hogy nem jól működik az ószer, vagy elszakad, hogy a latex ószereket nem szabad szilikonolaj alapú síkosítóval használni. Tehát elsősorban vízbázisú síkosítóval ajánlott használni, mert hogy hozzájárulhat az anyag elszakadásához, vagy az anyag roncsolásához a szilikonolaj alapú, tehát amit igazából alapvetően olaj alapú síkosítónak hívnak, csak én most így pontosabban próbáltam fogalmazni, de hogy ami olaj alapú síkosító, az nem jó a latex ószerekkel. És ez egy fontos info.
Igen, láttunk pessáriumot, ami ugye orvosi szilikonból készül, szintén belerakni olajalapú síkosítóba, és egy óra állás után gyakorlatilag ilyen eldeformálódott. Ez ugye azért érdekes, mert a pessárium az egy vastagabb anyag, mint mondjuk az ószer, és kevésbé roncsolja az anyagát, de mégis látványos volt a különbség utána. Úgyhogy nagyjából ennyi volt az első rész, vigyázzatok az okniaitokra, és húzzatok mindig óvszert. Jövünk majd más témákkal is, de hogyha érdekelne valami titeket, akkor írjatok meg a podcast@hormonmentes.hu e-mail címre, illetve ide várjuk a történeteiteket is, ami úgy gondoljátok, hogy elgondolkoztató, vagy nem szokványos óvszer használat kapcsán. És találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. Igyekszünk.
Igyekszünk.
Sziasztok!
Sziasztok!